Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Markó Lászlót, a Momiji japán nyelviskola vezetőjét. Szia!
Szia, szervusz! Mindenkinek jó napot kívánok!
Japánul Budapesten, a Podmanicki utcában.
Így van.
Miért kezdtél bele annak idején, 17 évvel ezelőtt?
A nyelviskolában?
Igen.
Igazából ott 2007 környékén láttam egy olyan lehetőséget, ami abban mutatkozott meg, hogy nem volt előttünk más olyan nyelviskola, ami csak japán nyelvoktatással foglalkozott volna, és arra gondoltam, hogy itt a piacirés, belevágnék, vagy belevágunk. Én előtte is japán nyelvoktatással foglalkoztam, a Japán Alapítványnál voltam programszervező, és láttam az érdeklődést a japán nyelv tanulás iránt, és úgy gondoltam, hogy nem csak a Japán Alapítványon belül, hanem esetleg egy önálló vállalkozásban is, ezt meg tudnám csinálni én is.
Téged annak idején mi vonzott a japán kultúrához, egyáltalán a japán nyelvhez?
Egyértelműen a harcművészetek felől csöppentem én bele ebbe a dologba. Én aikidoztam korábban, és ez volt az a kapu, amin keresztül én a japán kultúrába úgymond beléptem, és hát azóta is benn maradtam.
És mi az a filozófia, ami erőteljesen megnyilvánul, akár a japán harcművészetben, akár a japán kultúrában?
Komplex a kérdés, illetve a komplex a válasz. Nem is tudnám határozottan egyértelműen megfogalmazni. Nagyon sok mindenben van. Nyilván akár a filozófia, a vallási oldal, vallási rész. Nem is biztos, hogy az elején ennyire mélyen érdekelt engem ez a dolog. Nagyon szerettem a mozgást, én korábban is sportoltam, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó dolog. Aztán, ahogy, mint a hagymát, ahogy pucoljuk meg, egyre jobban tárultak fel ezek a rétegek, és akkor már nem csak a testmozgás, hanem valóban ez a, ha nevezzük így, filozófia is mögötte mondjuk így elkezdett érdekelni. Az biztos, hogy a japánoknak a harmóniára való törekvés az nagyon szimpatikus azóta is, és nagyon sok mindenben észreveszem, illetve hát nem is tudom még mit mondjak. Ilyen.
De például Budapesten kulturális előadásokat is tartotok.
Igen, igen. A nyelviskolában ugye a japán nyelvoktatáson kívül a japán kultúrát is mint egy misszióként próbáljuk bemutatni, és kiegészítve mondjuk így a nyelvórákat, különböző kulturális előadásokat, foglalkozásokat rendezünk, tartunk időről időre. Ilyen például a filmklub, van egy nagyon régóta működő japán filmklubunk, aminek kedves barátom Gergely a vezetője és moderátora, akinek iszonyatos tudása van a japán filmek világáról, és az ő ajánlásával időről időre japán filmeket vetítünk eredeti nyelven, magyar felirattal, amiket legtöbbször ő készít kifejezetten ennek a filmklubnak a számára. Ezen kívül vannak kulturális előadásaink, például most megy egy történelemmel foglalkozó előadássorozat, aminek pont most lesz a 7. alkalma. Ez egy középkori történelemről szóló előadás, amit sokan lehet, hogy úgy gondolnak, hogy kicsit poros, de aki tartja, Gábor, ő nagyon belásta magát ebbe a témába, és megbeszéltük, hogy ő neki van ez a tudása, nagyon szívesen megosztaná másokkal, mi pedig úgy gondoltuk, vagy én úgy gondoltam, hogy biztosítok neki ez helyet.
Aki elkezd érdeklődni a japán kultúra bármely ága iránt, az többnyire más felé is megnyílik?
Remélem.
De mi a tapasztalatod?
A saját tapasztalatom az első, amit talán tudnék mondani. Én azzal, hogy Japánban sikerült 2-szer egy évet töltenem ösztöndíjasként, nagyon úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nyitott lettem. Japánra nyilván, de a világra és a más kultúrájú, más gondolkozású emberekre is. Én azt látom, hogy a nyelviskolában eljövők és ott tanulók is nyitottabbak lesznek. Nyilván érdeklődnek a japán kultúra iránt, de egyúttal megnyílnak akár a keleti dolgok, keleti minden nemű kultúra és egyéb dolgok iránt is, és megmondom őszintén, nagyon örülök. Örülök, hogy így van.
Aha. És mennyi idő volt, amíg te megtanultál japánul?
Hát, hogyha azt lehetne mondani, akkor 3,5 óra, hogyha vizsgát tekintjük. Én nagyon szerencsés vagyok, úgy kezdtem a dolgot, hogy egy bentlakásos iskolában 8 hónap alatt olyan erős alapokat kaptam, ami aztán utána az egyetemhez, a japán szakra megnyitotta az utat, és utána gyakorlatilag másik oldalon meg azt kell mondom, hogy még most is folyamatosan tanulja az ember, így, hát nem tudom, most már 25 éve, aha, vagy még több.
A Károlin végeztél?
Igen, igen, én a Károli Gáspár Református Egyetemre jártam, akkor, amikor én ide bekerültem, az még az előző évezred volt, 98-ban, akkor két helyen lehetett az országban így japán szakon tanulni, az egyik az ELTE, a másik a Károli, én a Károlit választottam.
És milyen volt a japán oktatás?
Nagyon jó volt, nagyon családias volt, az egész évfolyamon voltunk, vagy 15-en annó, most körülbelül 10-szerese a hallgatói létszám per évfolyam, és ez a családiasság, ez annyi mindent, hogy is mondjam, a tanárok felé, vagy egymás felé, mint ilyen szaktársak felé is megnyitott, ami nagyon-nagyon jó volt. Én nagyon-nagyon jó emlékekkel gondolok vissza ezekre az egyetemi évekre.
Köszönöm szépen, jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést japán témakörben Markó Lászlóval, a Momiji nyelviskola vezetőjével itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Markó László a vendégem, a Momiji japán nyelviskola vezetője. Ha jól tudom, akkor a Károli japán tanszékének a vezetője, dr. Varrók Ilona, épp a napokban vett át egy magas kitüntetést.
Így van. Az a megtiszteltetés érte, hogy a japán kormány tavaly október-novemberben egyébben ugye kétszer adományoznak ilyen kitüntetéseket, és tavaly az őszi kitüntetési sorozatban Varrók tanárnő kapott egy nagyon magas japán állami kitüntetést, amit egyébként pont itt a napokban vett át a budapesti japán nagykövetségen, és hogyha meg lehet ragadni az alkalmat, akkor ezúton is szeretnék szívből gratulálni ez az elismeréshez tanárnőnek.
Kapcsolatban vagy az egyetemmel?
Nem szorosan, aha, de azért minden évben, hogyha van valami olyan konferencia, amit rendeznek, akkor vissza szoktam járni, illetve az ott tanító tanárokkal azért van személyes kapcsolatom is. Most inkább az ELTE-n kezdtem el tanítani abba a 2023-24-es tanévben, most ott tartok órákat ott is.
Japán nyelvórát?
Igen, igen.
Hát kérlek szépen, akkor mesélj egy kicsit a japán nyelvről, mert én úgy tudom, hogy a top 3-ban benne van, már ami a bonyolultságot illeti.
A bonyolultságot illeti. Amikor Japánban voltam ezen a kutató évemen, akkor az egyik professzoromnak, mikor ez a kérdés hangzott el, akkor büszkén mondtam, hogy igen, hát a magyar nyelv az benn van, és milyen nehéz, és kijavított, hogy hát a kutatások azt mutatják, hogy az első 5-ben sajnos nincs benn, ellenben a táj nyelv az igen, az arab igen, ő még a kínait említette egyébként. Az biztos, hogy nehéz a japán nyelv. Magyaroknak egyébként szerintem a nyelvcsaládi rokonság miatt könnyen tanulható. Nagyon szépen meg tudnak tanulni a magyarok japánul kiejtés tekintetében is, nagyon jó a kiejtésünk. Én, amikor valaki jön hozzánk tanulni, akkor nyilván ezeket a hasonlóságokat szoktam inkább kiemelni, és elhallgatni a nehézségeket.
Van arra majd rájön
igen,
később.
Igen.
És hogyan lehet megtanulni a japán nyelvet legkönnyebben, képekben? Ugye borzasztóan nehéznek tűnik az írása, hát mint egy hieroglifa.
Hát az így van, az írás az egy külön sarkallatos pont. Nálunk minden órán foglalkozunk írással, és ez furcsa lehet egy olyan felnőttnek, aki beül, és ugyanúgy, mint az elsősök az iskolában, újra kezdjük szinte az ABC-t. Van belőlük szerencsére kettő is a japánoknak, és utána ugye vannak a kanjik. A kanjik azok ilyen Kínából kínai eredetű írási jegyek, amik valóban, mint a hieroglifák, van jelentésük, tartalmuk, stb., és ezeket szépen egyesével próbáljuk meg átadni a diákoknak, vagy megmutatni nekik, tanítani nekik.
Miért érdeklődik ma Budapesten valaki a japán nyelv iránt?
Végzünk egy felmérést, amikor valaki elkezd nálunk tanulni, és megkérdezzük ezt, hogy mi az, ami érdekli a japán nyelvből, vagy esetleg a japán kultúrából. Érdekes, hogy ez alatt a 10x év alatt, 17 év alatt, az elején inkább többnyire akár a harcművészet került elő, akár a munka, és az utóbbi 10 évben meg egyre jobban előkerült a japán popkultúra, uh-huh, mint ilyen kapu, és akkor popkultúrán belül akár a japán zene, a J-pop, vagy az animék világa, igen, a mangák, és ez egyre erősebb.
Ez most nagyon sok fiatalt vonz a japán dimenzióba.
Pontosan, így van, így van. Érdekes egyébként, mert nagyon sokan úgy is érkeznek már, hogy ezt hallottam, ezt néztem tévébe, anime sorozatomba, ezt mondták, így mondták, és valami kis ilyen előzetes tudás morzsákkal már bírnak, amikor jönnek, és utána pedig mi adjuk a hátteret, az alapokat, az egyáltalán, hogy akkor ez összeálljon valami értelmes dologgal.
úgy gondolom, hogy ha valakinek van egy vonzalma a japán kultúra bármelyik eleme felé, akkor az megkönnyíti a nyelvtanulást.
Abszolút, abszolút. Abszolút. Nagyon sok és érdekes kutatás van arról, például, hogy az emberek érzelmi szűrőként mit építenek maguk köré, illetve mint fal, hogyan működik az, hogy valakinek, hogyha érdekes az a dolog, amit tanul, akkor mennyire könnyebben ráragad, megtanulja, illetve hogyha nem, akkor mennyire el tudja taszítani. Abszolút.
És mi az ideális szerinted, ami a japán nyelvet illeti, hogy valaki egy héten mondjuk hányszor foglalkozik vele, tehát milyen intenzitással?
Hát az ideális az lenne, hogyha napi szinten picit elő tudná venni az ember. Én azt gondolom, hogy a nyelvtanulás, de bármi olyan dolgot, amit az ember komolyan szeretne csinálni, akkor ez rendszeresen érdemes. Legyen ez tényleg nyelvtanulás, testmozgás, bármi. Amennyiben viszont előjönnek a realitások, akinek van munkája, dolgozik, akinek van családja, a családjával van, vagy esetleg diákok, akiknek tanulniuk kell. Heti kétszer, hogyha kétszer 90 perces tanfolyamra például beül hozzánk, abban nagyon szépen lehet haladni.
És a harcművészetekben otthon vagy még? Nem hagytad abba?
Igen, otthon vagyok. Otthon vagyok. Most az aikidóról sok-sok éve átlovagoltam egy japán kardvívásra. Ezt úgy hívják, hogy katori sintoryu, amit itt Budapesten 13. perületben lehet gyakorolni, vagyis hát ott gyakorlom én is, és hát ez megint egy másik fantasztikus világ, varázsvilág.
De japán.
Japán, természetesen japán.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza Markó Lászlóval, a Momiji japán nyelviskola vezetőjével itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Japán van fókuszban ma délután nálunk itt a rádióban. Markó László a vendégem, a Momiji Japán Nyelviskola vezetője. Hogy érzed, hogy mekkora az érdeklődés a japán kultúra iránt Budapesten?
Szerencsére változatlanul elég magas vagy nagy az érdeklődés. Volt egy időszak, amikor úgy lehetett érezni, mint hogy egy picit alább hagyott volna ez a varázsa a japán világnak vagy kultúrának. Jött helyette például a koreai. Nagyon érdekes volt, hogy amíg sokáig a japán az majdnem egyedül uralkodó volt, a kínai az mindig egy picit olyan furcsa volt, hogyha lehet ilyet mondani, de utána bejött ugye ez a koreai, szintén zene, szintén a filmek, a drámák, stb. És utána most úgy érzem, hogy ismét visszakúszott a japán azért így az élbolyba, illetve a csúcsra.
Tehát emelkedőben van.
Emelkedőben van.
Fiatalabbak? Érettebbek?
Minden korosztályból van. Például a nyelviskolában az életkori skála az nagyon színes vagy széles. Uh-huh. Nagyon fiatalok is vannak. Egyébként van junior csoportunk, ahol 10-15 éves korú fiatalok is tanulnak, de emellett a felnőtt csoportjainkból 15 éves kortól fogadunk, és tényleg minden korosztályból van. Úgyhogy úgy látom, hogy van érdeklődés a japán nyelv, meg a japán kultúra iránt.
És mit gondolsz, hogy zömében azok jelentkeznek, akiknek van japán ismerettségük, vagy esetleg japán családtagjuk, vagy pedig mások is érdeklődnek a japán kultúra iránt?
Hát viszonylag kevés olyan ember van, akinek van japán családtagja.
Hát
de
azért most már lehet.
Persze. Viszont akik valamilyen konkrét céllal rendelkeznek, akár japánul szeretnének tovább tanulni, uh-huh. esetleg munka miatt, vagy valami olyan hobbiuk van, ami kapcsolódik a japán kultúrához. Volt olyan tanulónk, aki például japán íjászatot, vagy aztán a japán gasztronómiával foglalkozott, aha. vagy ebben szeretett volna komolyabban foglalkozni, és úgy gondolta, hogy a japán nyelv ehhez neki szükséges. Úgyhogy azt látom, hogy nagyon nagy az érdeklődési kör, nagyon széles a skála, akit ez érdekel, jön mindenki.
Hát mert mindenképpen megnyit egy kaput, tehát bárki bármivel foglalkozik, hogyha a japán nyelvet megismeri, ahhoz kapcsolódóan, így akkor az egy újabb szint. Csak eszembe jutott, hogy a lányom görögül tanult, és emlékszem, hogy elment a nyelviskolába, és ott rajta kívül mindenkinek volt görög felmenője. Egyedül neki nem.
Hát
egy jutott eszembe az előbb, ami a japánokat illeti. Viszont nagyon sok görög barátja volt egyébként, innen volt a vonzalom.
Ez jó. Magyarországon egyébként most körülbelül Budapesten olyan 7-800 japán él, és Magyarországon is mondjuk olyan 1500 körülbelül. És mondjuk itt van mondjuk 180, talán 160 és 180 darabra lehet mondani a vállalatokat, ami japán vállalat, és itt működik Magyarországon. Ezt egy előadáson hallottam pont márciusban a japán nagykövetségen, és ez mondjuk az előzőekhez képest abszolút felmenő, tehát emelkedő tendencia, egyre több van, úgyhogy Van azért, ahol lehet például gyakorolni, vagy esetleg később majd hasznosítani ezt a japán nyelvtudást.
Beszélgettünk a japán írásról. Hogyan lehet megtanulni? Hát mondd el, így röviden.
A kanjik az egy külön szelete ennek a nyelvtanulásnak. Van olyan ember, aki annyira irtózik tőle, hogy teljesen elszigeteli magát ettől. Én meg pont fordítva, pont a kanjik miatt szerettem bele a japán nyelvbe. Egy olyan titkos kódnyelv, aminek egyrészt nagyon sok eleme van, ez valóban nehézség, mindegyik jelentéssel, olvasattal, leírással rendelkezik, amit egyenként meg kell, meg lehetne tanulni. Nekem a párom egyébként szintén ilyen kanji oktatása, illetve kutatással foglalkozik, és ő most csinált egy nagyon jó pofa a kanji klubot ott a nyelviskolában, és pont ezt szeretném mutatni, hogy azért ebben van rendező elv, és akár nekünk is, olyan embereknek, akik alapvetően nem találkozunk ezekkel az írásjegyekkel, tanulható ez a dolog. Kis logikai egységenként, összefüggő elemenként, vagy esetleg valami háttérsztori kapcsolásával nagyon jó pofa kis dolgokat lehet ebből kihozni, ami mind-mind segíti ezeknek a megjegyzését.
Akkor elsőre vélhetőleg nagyon misztikusnak tűnik a japán írásmód, de akkor ha az ember egy kicsit mélyebbre figyel, akkor van benne logika és rendszer.
Persze, és mondjuk valljuk meg őszintén, nem nagyon jó dolog, hogyha az ember valamit krikszkrakszot le tud írni, és azt mondani, ja, és ez pedig azt jelenti, hogy, és utána mondunk valamit. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus része mondjuk ennek a japán nyelvnek.
És van itt még valami, ami mondjuk egy általános hozzáállás, azt hiszem, hogyha az ember valamibe sok energiát fektet, akkor előbb-utóbb van eredménye, aminek lehet örülni.
Persze, persze. Minden tanfolyam végén nálunk van egy záró vizsga, és akkor ezeknek az eredményeit egy ilyen kis összejövetel keretében át szoktuk adni, kis tanúsítvány, stb., és ott az elmúlt alkalmak egyikén két olyan hallgatónk is volt, aki így szépen elkezdett a nyelviskolában tanulni, aztán utána elment az ELTE-re, és most már tényleg ott is nagyon az első között vannak. Én tanítom is őket egyébként, és bátran mondhatom, hogy azért valóban a befektetett energiának mindig van eredménye.
És ez jó.
És ez jó.
Az mindenkinek. Tanárnak, diáknak egyaránt.
Így van.
Meg az ember személyes fejlődése szempontjából is. Jövünk vissza Markó Lászlóval, a budapesti Momiji nyelviskola vezetőjével itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, Markó László a vendégem, hiszen Budapesten van egy japán nyelviskola, ez a Momiji, ahol egyébként Japán különböző kulturális területeibe is betekintést lehet nyerni. Nálunk itt a rádióban nem sokára lesz egy gyerekhét, nem csak gyereknap, gyerekhét, kiterjesztjük. Hát például hogy van ez Japánban?
Japánban is pont aktuális volt a dolog, május 5-én van a gyereknap, korábban a fiúk ünnepe volt. Csak a fiúké. Sajnos csak a fiúké.
És mi van a lányokkal?
A lányoknak is van külön ünnepük, ez pedig március 3-án van.
De várj, akkor most is külön ünneplik?
Igen, tehát tradicionálisan külön ünnepelték. Március 3-án volt a lányok vagy a babák ünnepe, és akkor május 5-én pedig a fiúké. Ez mára úgy változott, hogy a fiúk ünnepe, az mindenki, minden gyermek ünnepe lett, és ez tényleg május 5-én vasárnap volt. Ilyenkor nagyon érdekes egyébként, hogy mit raknak ki fiús házaknál például a japánok. Egy nagy ponty alakú kis ilyen, hát légzsáknak, nem is tudom, ilyen szélsárkánynak nevezném, és akár több méteres, vagy több 5-6 méter hosszú is, és nagyon gyönyörű, ahogy ez szépen belekap a szél. A pontot egyébként úgy tartják, hogy nagyon kitartó, és erős, szívós, és nyilván minden gyermeket szeretnének, hogyha ilyen szívós és erős felnőtté válna.
Valahol olvastam a japán oktatásról, valami olyasmit, hogy nem adnak kész tantervet a gyerek számára, hanem terelgetik őt. Valami ilyesmit olvastam.
Uh-huh. Az általános iskolában, illetve a kötelező oktatásban én nekem az a tapasztalatom, hogy elég vaskalaposak. Uh-huh. Még mindig nagyon nagy az osztálylétszám, inkább a frontális oktatás a divat. Egyébként a japán kultuszminisztérium, vagy kulturális minisztérium elég szigorú szabályokat ad, akár a tankönyvekre vonatkozóan, akár a tantervre vonatkozóan. Az, hogy most a tanároknak mennyi személyes szabadsága, illetve lehetősége van itt terelgetni, azt nem tudom, de azért remélem ez is változik, ugye egyre
de az is lehet, lesz. Hogy a felsőoktatásban másképp van.
A felsőoktatás pedig más, ez teljesen valóban, az teljesen más tészta. Ott ugye 4 éves az egyetem. Bekerülni sokkal nehezebb, mint elvégezni. Jelenleg Japánban körülbelül 500 egyetem működik. A középiskolások több mint fele tovább tanul, ami nagyon-nagyon nagy szám, de mégis a jobb egyetemi helyekre való bekerülésért óriási harc van, és tényleg azt mondják, hogy ha azt valaki abszolválja és bekerül az egyetemre, akkor már a diploma is majdnem, hogy a zsebében van.
De könnyen elképzelhető, hogy ez a szemlélet, hogy terelgetik az embert, és hogy nem adnak fix információkat, hanem ő maga jöjjön rá kutató munka során, hogy az azért egy felsőoktatáshoz kapcsolódik.
Így van. Ezt viszont saját személyes tapasztalatomból tudom mondani, hogy amikor én kint a Japán Alapítványnak egy uravai kutatóközpontjában 1 évet sikerült eltöltenem, japán nyelvoktatást kutattam. Ott például a vezető professzorom ezeket az információkat nem titkolta előlem, de soha nem mondta meg előre. Amikor én rájöttem, kikapartam a gesztenyét, utána olvastam, előálltam a téziseimmel, stb., akkor rábólintott, és azt mondta, hogy igen, és akkor, ha megléptem azt a lépcsőt, akkor segített, de addig nem. Aha. És ez magyarként, vagy olyanként, aki örült volna, hogyha a meghatározott időn belül megkapja a szükséges információkat, majd azoknak az ismeretében ő kihozza belőle a legjobbat. Hát Japánban nem ez volt a szemlélet. Ha magadnak kikapartad a gesztenyét, akkor utána elősegítettek, de addig nem.
Viszont könnyen lehet, hogy ettől, a szemlélettől jobban tudtál szárnyalni.
Remélem, hogy így volt. Akkor nagyon a szenvedésnek tűnt, de valóban így az ember az önálló munkát sokkal jobban megtanulta, megtapasztalhatta, illetve azt, hogy önállóan kellett gondolkozni, és hogyha valami nem sikerült, akkor nem csüggedni, hanem menni tovább és folytatni tovább.
És hogy neked magadnak kellett rájönni bizonyos összefüggésekre.
Így van.
Ti ott a budapesti japán nyelviskolában milyen hangsúlyt helyeztek a japán művészetre?
A művészetek kultúrának szerintem ez egy olyan fontos eleme, amit szeretnénk, hogyha be tudnánk mutatni, akár a nyelvoktatáson belül is, de akár kívül is. Nem sokára fog indulni egyébként egy művészetekkel kapcsolatos előadás sorozatunk, aminek az első alkalmát egy festőművész fogja tartani a japán festészetről. Ő egyébként nálunk is tanít, Anna, aki félig japán, félig magyar. Magyarországon végezte ezeket a művészeti iskoláit, és olyan gyönyörű képei vannak, hogy én azt hiszem, hogy már csak azért is érdemes esetleg eljönni a nyelviskolába és megnézni, hogy hogyan fest, de ezzel az előadással pedig tényleg autentikusként, festőművészként meg szeretném mutatni, hogy a japán festészet az miből áll, milyen anyagokat használnak, illetve hogy ő mit dolgozik.
De említetted korábban, hogy junior csoportotok is van 10 éves kortól.
Igen.
Számokra igen. Mi mindent terveztek az elkövetkezendő időszakban?
Most már 3. éve tervezünk, illetve 2 éve megcsináltuk, és 3. éve hirdetjük a junior nyári táborunkat. Ez egy ilyen napközi jellegű tábor, tényleg akár budapestieket, nyilván budapesti gyerekeket is, de környékről is várunk szeretettel, aminek az lenne a lényege, hogy nyelvoktatás, japán nyelv tanulása fő, de emellett akár kreatív foglalkozások, kézműves foglalkozások, japán például festés, kaligráfia, aztán minden évben nagyon népszerű japán kimonokban, ilyen nyári könnyű lyukatákba való öltözködés, és akár a lányok, de meg kell mondjam, a fiúk is nagyon élvezik, hogy japán ruhákat felvehetnek, és ott forgolódhatnak benne. Emellett nekik rajzolás, abszolút. Azt látom, hogy a fiatalok nagyon nyitottak. Akik az animéket, mangákat szeretik, és van kézügyességük, nagyon sokan meg is próbálkoznak a rajzolással. Ez abszolút jó, vagy én nagyon örülök, és ezt biztosítunk lehetőséget, hogy egy picit tudják akár fejleszteni is.
Milyen maguk. A japán játék?
A japán játék, nagyon sok japán játék van, egyébként gyerekjáték is, de mi egész speciális módon egy Mahjong klubot is tartunk. A Mahjong egy eredetileg egyébként kínai olyan táblás játék, amit főleg hongkongi filmekben, szerencsejáték barlangokban lehet látni. Mi nem ezt a verziót szoktuk, bár vannak olyanok, akik akár a kínai játékot, akár a japán szabályokkal történő játékot is ismerik, de mindenképpen egy olyan egy kicsit kombinatorikára, kombinációkra, illetve olyan számolási készségekre ad lehetőséget, amit, hogyha négyen összeülnek, akkor megvan egy asztal, és tényleg órákon keresztül nagyon belemélyedve átéléssel tudnak játszani, akit érdekel.
És például arra helyeztek-e hangsúlyt, hogy a japán szokásokat is bemutassátok?
A szokásokat igen. A kurzusok úgy vannak összeállítva, hogy mindig kapcsolódunk az adott évszakban, vagy adott időszakban lévő akár japán ünnepekhez, akár szokásokhoz is. Most így a gyereknappal kapcsolatban például csináltunk olyan, van egy páncél kiállítva például az előtérben.
Na, hát ezt láttam az oldalatokon.
Igen, a páncélnak az a különlegessége, hogy nem igazi páncél, de úgy néz ki, mintha igazi páncél lenne, ez Erika kézügyességét dicséri, zseniális, fantasztikus, de ilyenkor mindig egy picit azért megszoktuk azt is mutatni, hogy akkor Japánban mondjuk ez hogy működik, hogyan csinálták, kik viselték, mit csinálhattak, meg ilyenek. A szokásoknál azt szerintem azért nem lehet elfeledkezni, hogy a japánok nem csak kávéznak, hanem teáznak is. Nagyon szeretem én személy szerint is a japán teát, zöld teát. Szerintem egy fantasztikus dolog ital, és ugye vannak a szálas teán kívül ezek a porteák, a matcha nevezett tea, és ennek olyan hát már-már rituális elkészítési módjai, iskolái vannak, amit néha, hogyha van egy japán ismerősöm, és ő Magyarországon tartózkodik, akkor az ő vezetésével, ilyen bemutató jelleggel szoktunk ilyen teafoglalkozást csinálni. Meg lehet kóstolni a teát, természetesen el is lehet készíteni. Szerintem egy jó program.
Szóval teáztok is.
Igen.
A japán nyelviskolában. Nagyon szépen köszönöm, öröm volt, hogy jöttél, és betekintést engedtél Japán világába, ami hát rendkívül széles és gazdag. Nagyon köszönöm.
Hát én örülök neki, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy beszélhettem erről.
Markó László volt a vendégem, a Momiji japán nyelviskola vezetője itt az Intermezzóban.